Azt mindenki tudja, hogy az önkéntes segítségnyújtás egyik legnemesebb formája a véradás. Az emberek nagyon sokszor nyújtják a karjukat. Azt viszont már szerintem nagyon kevesen tudják a laikusok, hogy a véradás nem csak az embereknél fontos, hanem bizony négylábú barátainknál is. Mit kell erről nekünk tudnunk?
Ez így igaz, tehát én is most ezzel szembesülök így egyre jobban, hogy ez nagyon-nagyon nincs így képe így az embereknél, tehát ahogy ugye a kutyáknál is van ilyen, tehát valahogy ez nincs még benne a köztudatban, úgyhogy én ebből a szempontból örülök is neki, hogy ez így egyre nagyobb hangsúlyt kap. Amit igazából erről tudni kell, hogy ez igazából ez ugyan egy önkéntes véradási forma, mint embereknél, tehát itt nincs igazából semmiféle kötöttsége. Sajnos egyébként a jogi szabályzás ennek eléggé rossz, mert nincs így megfelelően megoldva. Tehát itt maga az egész véradásról, vércsoportokról annyit kell tudni. Kutyáknál ez úgy van, hogy nekik nagyjából egy ilyen 11 néhány vércsoportjuk van, azt hiszem 13, viszont ebből nálunk egy, ami igazán fontos, erre van igazából szűrés is, meg el szoktuk mi is nézni, meg mi is vizsgálni. A többi az vagy nagyon ritka, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon-nagyon gyakran van az, hogy ugyanaz a vércsoport a kutyáknak, vagy ugyanaz a vércsoport antigén van ott a kutyáknak, vagy mondjuk nincsen alapvetően ellenanyag, nincsenek olyan mellékhatások, mondjuk, hogyha ellentétes is az a vércsoport paraméter. Tehát lényeg, hogy egyet, amit szoktunk nézni. És ez hasonló egyébként az emberi RH vércsoportot, és egyébként hozzánk is hasonlóan úgy van, hogy a negatívaknak nincsen eleve ellenanyaguk a vérben, és ez csak akkor alakul ki, hogyha pozitívtól kapnak vért. Tehát pont amit mondjuk az első véradásnál ebből a szempontból nem számít. De itt is az van, hogy a negatív az egy univerzális donor, pozitív meg igazából kaphat mindenkitől, tehát itt hasonló, mint a mi RH vércsoportunknál.
Magyarországon a véradás az egy kiválóan szervezett keretek között zajlik, ha emberekről van szó. Miért nem zajlik így állatok esetében is, tehát például kutyák vagy macskák esetében?
Itt igazából ez azért nem zajlik rendesen, vagy ilyen rendezett körülmények között, mert nincs vérbankunk. És sajnos a jogi hátterek nem engedik ezt meg egyelőre Magyarországon. Ennek pont ez a nehézség, ezen próbálkoztunk egyébként dolgozni, voltak is egyébként ígéretek, de sajnos nem lesz velük semmi.
De miért?
Ennek, ami tömören a lényege, hogy a kutya meg a macska vérkészítményt ezt gyógyszerként kezelik. És minek után gyógyszer, ezért minden egyes vérkészítményt be kéne vizsgáltatni, mert nem lehet rendesen standardizálni. És ez azt jelenteni, hogy itt mindent a néviken keresztül kéne így úgymond lefuttatni, hogyha mi ezt vérbankként akarnánk tartani. És vérek nem tárolhatók el az a végtelenség, tehát ez attól függően, hogy milyen zságban lehet, mondjuk egy 3-5-7. Nagyjából még végig lenne minden vizsgálat, minden engedélyeztetés, nagyjából ott tartunk, hogy ne is jár. Tehát, hogy pont ez a nehézsége, mert ezért nem tudunk vérbankot tartani, meg ezért nem tudunk igazából kereskedelmi célra, vagy akár csak mint humán egészségügyben, hogy tőlegség úgy oda viszik valahova. Ezt igazából hivatalosan nem is lehet csinálni sajnálatos módon, pont emiatt. Tehát saját felhasználásra lehet tartani, de kereskedni viszont nem lehet vele, és pont ezért, mert egyszerűen jogilag gyógyszerként van kezelve, és innentől kezdve névig engedélyt nem kell hozzá.
Pedig ugye erre nagy szükség lenne, mert ha a véradás szervezett keretek között zajlana az állatok esetében is, akkor ugye ott a minőségbiztosítás is megfelelő.
Tehát
akkor ezt fejtsük ki, hogy itt mit értünk minőségbiztosítás alatt, mert ugye ez nem ugyanaz, mint az embernél.
Persze, tehát itt igazából, amit a minőségbiztosítás jelent, hogy ezeket mégiscsak ugye a vérkészítményekről beszélünk, tehát egyrészt, ami az állatorvosi rész, hogy ezeket teljes mértékben sterilen kell egyébként levenni, ami a páciensnek, a donornak a része egészséges állattal kell dolgozni. Ezt valamennyire tudjuk úgy biztosítani, hogy szoktunk ilyenkor mindig vérvizsgálatokat is csinálni, amikor megvannak ezek a véradások, vagy azért lássuk, hogy az rendben van, hogy még fizikális vizsgálattal egészséges elmondás alapján, tulajdonosi elmondás alapján egészséges. Viszont lássuk azért laborilag is, hogy meg számszerűen is, hogy tényleg egyébként minden rendben van. Tehát ez, ami a vételkor levő biztosítása dolgoknak, utána pedig a tárolás az, ami nagyon fontos, tehát ezeket attól függően, milyen zsákban van levéve, 3-5 hétig lehet a vörösvérsejteket tárolni. A vércet már vércentrifugálást követően egyébként sokkal tovább, 2-3 évig is lehet, csak arra kell tenni odafigyelni, hogy milyen körülmények között, vörösvérsejteket a fűtőben, 2-8 fok között, viszont a plazmának ez a több éves tárolás, ez viszont mélyfagyasztva, tehát ez ilyen mínusz 50-70 fok körüli értéken kell, hogy megtörténjen, és ez nyilván ezt biztosítani kell.
És ha nincs szervezett véradás, mert ugye az állatok esetében nincs, akkor hogyan szervezik ezt meg? Tehát hogyan találják meg azokat az embereket, akiknek a négy lábúja tud vért adni, meg ha ad is, akkor hol tudják ezt levenni?
Tehát mi ezt itt a Rátoros Tudományi Egyetemnek a keretein belül szoktuk szervezni. Nekünk nagyjából három bázisunk van, amikkel mi úgymond tudunk dolgozni. Az egyik, és ez nyilván egy hatalmas segítség a hallgatóknak, főleg a külföldi hallgatók állatai, akikkel mi nagyon-nagyon sokat tudunk így nyerni ezen a dolgon, hogy legyen amennyire csak lehet mindig vérkészítmény nálunk. A másik, ez inkább onnan szokott lenni, hogy akiknek mondjuk kellett, hogy vért kapjon a kutyájuk, macskájuk, és akkor vele kapcsolatban ők erre rájöttek, hogy az egyébként így működik, és mennyire jó dolog, és akkor ők szoktak még így becsatlakozni ebbe a dologba, hogy akkor nekik van másik kutyájuk, van ismerősük, és akkor így szoktak bekerülni ebbe. A harmadik pedig, amikor mondjuk éppen neki nálunk nincsen, és akkor donort kell keresni, és akkor ez a így Facebookon keresztül szokott igazából lezajlani. Ott azért vannak egyébként akár ilyen véradó csoportok is, de akár csak így hírfolyamon keresztül, megosztásokon keresztül azért szokott végül is, hogy mondjam, megoldás lenni, meg vagy véradó lenni. Tehát ez így szokott, ilyen önkéntesen szokott működni. Ami nagy segítség lenne, de nyilván szerencsére, és ezt kérdésem, nem hogy szerencsére, nem engedi meg jelenleg a jogszabály, és hanem, hogy nem is fogja, hogy ugye menhely kutyákkal nem dolgozhatunk, tehát csak olyan kutyákat, vagy csak olyan macskákat jelent, hát akiknek van rendes tulajdonosuk.
Ja, ugye, mert a menhelynél nagyobb lehet a kockázat a fertőzés veszélyre, vagy hogy valamilyen betegség áll fel?
Egyrészt a fertőzése is, ez ami az én, hogy mondjam, ez a jó hiszemiségem, vagy ez a naív oldalam. A másik az meg sajnos álljon távol mindentől, és legyek csak én a túlságosan negatív ebben, hogy én attól félek, itt azért az emberi kapcsiság is bele tudnak szólni, hogy akkor kihasználjuk, vagy kizsarjuk ezeket a kutyákat.
Értem.
Tehát inkább őket védi a jogszabály miatt.
És amikor leveszik a vért, a lábukból vesznek vért, vagy mondjuk más helyről?
Máshonnan szoktuk, ezt mi úgy szoktuk intézni, tehát egyrészt kapnak egy vénakanyült a lábukban, azon keresztül egyrészt veszünk vért is, másrészt pedig szoktunk infúziót is adni a véradás alatt, picit, hogy azért a keringést azt föntartsuk. És amire szoktuk, ez a torkolati vén, a nyaknál ez egy nagy torkolati vén, amit mi erre használunk. Ez egy eléggé nagy átmérőjű, jól hozzáférhető ér, és bármilyen sem nagyon-nagyon rosszul hangzik, hogy itt a nyaki vénából vesszük. Általában sokkal-sokkal jobban szoktak egyébként viselni a donorok is, hogy azt használjuk. Másrészt meg mindenképpen sokkal nagyobb, ezért gyorsabban le is tud zajlani a véradás. Harmadrészt pedig teljes mértékben biztonságos, tehát nem is szokott soha semmi probléma lenni.
Mire tudják felhasználni egyébként a vért? Mert ha jól tudom, akkor műtéteknél is szükség lenne rá, de ugye nem áll rendelkezésre, ha jól tudom, elegendő mennyiség, meg ahogy ön is mondta, vérkészítmény sincs.
Akár így műtétekre, tehát mi is azt szoktuk, hogy mint ilyen nagy vérzéssel járó műtét van, vagy már eleve van vérveszteség, hasi vérzés, megrepett hasi daganatok traumánál. Ott azért mi is akár szoktunk műtét közben is, hogyha van rá lehetőség, igyekszünk azért nyilván úgy intézni, hogy azért legyen. Vannak igazából, nem is azt mondom, hogy gyógyító célra használjuk fel ezeket, mert önmagában nem fogják tudni meggyógyítani a betegeket, vagy nagyon-nagyon ritka, vagy nagyon-nagyon szűk az a rész, ahol tényleg gyógyító jellegűek tudnak ezek lenni. Itt inkább azt szokott lenni, hogy időt tudunk vele nyerni. Tehát még amíg kiderítjük, hogy mi a baj, még amíg elkezdjük a rendes gyógyszerzést, azért ahhoz kell egy 2-3 nap, és igazából ezt a 2-3 napot tudjuk egyébként pont így kihúzni a vérekre, és ennyi a célunk. De egyébként több betegségnél, akár mérgezéseknél, gondoltuk a patkányító mérgezésre, ott nagyon-nagyon gyakran veszük hasznát. Autoimmun betegségeknél szokott még tényleg nagyon hasznos lenni, és nagyon sokat lehet vele nyerni. És hát a pótonnak azok a betegségek is néhány daganatos betegség, ahol időnyerés az inkább arról szól, hogy tényleg így, amíg a gazdi el tud köszönni, addig legalább a szegény állat ne szenvedjen. De itt igazából, ami tényleg egy nagyobb felhasználási rész, azok a különféle vérzéssel, véravadással járó megbetegedések, meg az autoimmun kórképek.
Azért engem megdöbbent egyébként, hogyha a négylábúakat nézzük, akkor szinte ugyanazok a betegségek sújtják őket, mint az embereket. Tehát autoimmun betegség, daganatos, csontvelő megbetegedés. Ez civilizációs probléma, vagy ez régen is megvolt? Csak akkor ugye az emberek leginkább ugye házőrzőnek tartották például a kutyákat, a macskát meg azért, hogy megfogja a patkányt meg az egeret. Szóval ez minek köszönhető? Mert azért ez elborzasztja az embert, hogy a négylábú barátaink ugyanazok azokba a betegségekbe tudnak elpusztulni, mint amikben mi emberek.
Így van, ez egyébként egy civilizációs betegség, tehát tényleg ezt tudom így mondani, ugyanúgy, mint egyébként embereknél. Tehát nekünk is ez a fejlett világnak a betegségei, autonóm betegségek, zanatos betegségek, stb. Ezek őket is pont emiatt sújtják. Egyrészt az, hogy tényleg tovább élnek, meg civilizáltabb, fejlettebb körülmények között élnek. Tehát akár, hogyha megnézünk egy fejlődő országot bárhol, ott nyilván nem ezek a betegségek lesznek a fontosak, ott a különféle fertőzések, meg ilyenek lesznek a fő problémák. Tehát ez pont az, hogy mint ahogy így akár egy fejlett országokat nézzük, ez egyrészt ez ugyanolyan és hasonló. Másrészt pedig az, hogy egyrészt jobbak a diagnosztikai eszközeink, másrészt pedig jobban oda figyelünk, tehát pont amit mondott is, hogy itt ugye régen annyi volt, hogy ott volt a házőrző kutya, vagy a telepőrző kutya, meg ott volt az egerésző patkányvadászó macska, és akkor így naponta mondjuk egyszer-kétszer kaptak enni, ki voltak egyébként pakolva az udvarra, és akkor vagy elvitte őket valami fertőző betegség, vagy egy autó, vagy egy másik kutya, róka, farkas, bármi. És hogy ezt teljes mértékben megváltozott az állattartási kultúránk is, tehát most már azért igazából családtagként van rájuk tekintve, és ennek jobban oda van rájuk figyelve, és azért derülnek ki igazából ezek a betegségek is.
Nagyon érdekes, megütötte a fülemet, amit mondott, hogy a legtöbb esetben, akikre nagyon tudnak véradás szempontjából támaszkodni, azok a külföldi hallgatók. Mert náluk ez bevett szokás, hogyha ide jönnek, és mondjuk egyedül érzik magukat, akkor örökbe fogadnak állatot, és van igen, nekik.
Ez nagyon gyakran szerencsére egyébként eléggé nagy hallgatói összefogások, csoportok vannak, és ők tényleg ezt így szokták csinálni. Ugye ők itt vannak azért 5-6 évig, és így ebből a szempontból ez így teljesen kényelmes is, meg jó nekik, hogy tényleg van egy kutya mellettük, vagy egy macska mellettük, és tényleg úgy is bánnak velük, meg úgy is viselkednek velük, és nagyon-nagyon szépen kezelik, nevelik őket, tehát hihetetlenül jól csinálják, és ez egy teljesen bevett szokás. Így ahogy én így látom, hogy a hallgatói bázis szerintem így a hát legalább a 30-40%-uknak van innen befogadott kutyája.
Ugye beszélt korábban a vércsoportokról. Ugyanaz a helyzet a kutyáknál is, mint a macskáknál?
Nem, macskáknál a vércsoportok azok máshogy vannak. Nekik kevesebb van, vagy legalábbis inkább olyan kevesebbet fedeztek eddig fel. Macskák ők mindig egy picit tápérő vannak fölük, hogy a kutyákhoz képest, tehát van egy kis csúszás az ő tudományos előrehaladásukban, vagy orvosi előrehaladásukban. Náluk az egyik legfontosabb, és egyébként ezzel is valamennyire tudunk párhuzamot vonni az ember, nekik AB vércsoportjuk van, tehát ugyanúgy nekünk. Ez a másik, ugye, ami egy embereknél is fontos. És nekik úgy van, hogy nekik nincs nullás, nekik van A, van B, meg AB. Tehát ez a három van, és náluk ez sokkal-sokkal fontosabb, mint kutyáknál. Tehát míg ahogy mondtam, hogy egy kutyáknál, hogyha a negatív is kaphat még egyszer pozitívért, az belefér. Macskáknál ez sokkal szigorúbb, tehát ott az ás az igazából csak ástól kaphat, a B-s az csak B-stől. Az AB, aki mondjuk ástól azért még kaphat, tehát az még úgy belefér. De ami egy nagy előny vagy könnyebbség ebben, hogy az AB az hihetetlenül ritka, tehát így világviszonylagban ritka. A B-s vércsoport, mert ott azért vannak ott országonként különbségek, Magyarországon az is egyébként viszonylag ritkának számít. Az inkább ilyen, hogy mondjam, egzotikusabb fajtákban van gyakran jelen, meg egyébként a brit macskákban. És itt az ás az, ami a legdominánsabb egyébként náluk. Tehát ezért is így ebből a szempontból viszonylag ritka, náluk inkább elő szokott fordulni kutyáknál pont emiatt. Viszont náluk emiatt fontosabb is, hogy vércsoportot nézzünk.
Az egyetemi klinikán egyébként legtöbbször macskák és kutyák részesülnek vérátömlesztésben, vagy vannak más állatok is?
Így van, nekem is sajnos nincs olyan nagy rálátásom az egzotikus klinikának ebből a szempontból a működésére. Én amit én beszéltem kollégával, azért náluk ez sokkal-sokkal ritkább, mint egy kutya-macska vonalom. Ez ugye előfordulhat, hát ugye most is ugye az állatkertben is volt ilyen hasonló történet.
Az állatkert, a fővárosi állat- és növénykert mondjuk fordul önökhez, hogy mondjuk sürgős vérre lenne szükség, vagy vérkészítményre?
Igazából én ilyesmiről egyébként így nem hallottam, meg nem tudok. Itt, ami ebben biztos, hogy benne van, az egyrészt, hogy az érdemes fajazonos véreket használni, tehát mondjuk egy tigrisnek is inkább a tigris, mint egy macska agyomvért. Másrészt meg, hát ott azért vannak méretbeli különbségek, tehát mondjuk egy macskával azért viszonylag nehéz lenne így megoldani. Úgyhogy szerintem ebben ez is benne van, hogy hát nyilván nekik, hogyha kell a tigrisnek vért adni, akkor ott vannak a tigrisék, és akkor abból hát nyilván nehezebben, de megoldják.
Ugye, amit ön is mondott, hogy azért megvizsgálják az állatot, mielőtt vért ad, de mondjuk vannak kritériumok, amikre meg kell felelni egy kutyának vagy egy macskának? Tehát mit tudom én, hogy egy bizonyos testtömeget el kell érnie? Ugye gondolom attól függ, hogy mennyi vért vesznek le tőle.
Így van, tehát azért nekünk megvannak ezek a kritériumaink. A kutyáknál ez úgy van, tehát egyrészt az azért akkor is fontos, ott 1 és 8 év közötti kutyákat szoktunk erre bevonni, vagy hát őket lehet. A súly szempontjából itt az a 25 kiló azért azt szokott lenni az alsó határ, tehát inkább annál nagyobb kutyák legyenek. Fontos az, hogy legyenek megfelelően oltva, legyenek megfelelően félek hajtva. Lényeges az is, hogy ne legyen kölykük még, ne legyenek vemhesek, vagy ne lettek volna korábban vemhesek. Meg egyébként az is egy lényeges szempont, hogy azért viszont az nyugodt temperamentumok legyen, tehát azért mondjuk egy ilyen nehezen megfogható, félelemből agresszív, vagy emberekkel agresszív kutyával. Nyilván nekünk is sokkal nehezebb a dolgunk, tehát sokkal könnyebb egy jó temperamentumú állat. Macskáknál ott is ez egy ilyen hasonló kor, szokott lenni ez az 1-8 év, ami kritérium, ott is nyilván legyen egészséges. Ott a súly határ az 4 kiló, tehát 4 kiló fölötti macskákat szoktunk vállalni, és neki azért vannak eléggé komoly fertőző betegségük, ugye a leukózis, illetve az immunhiányos betegségük, arra mindenféleképpen negatívnak kell lenniük, mert azért nagyon könnyen át lehet adni, és el akarjuk kerülni. Tehát, hogyha van is teszt, mindig szoktunk egyébként náluk csinálni, pont emiatt, hogy azért legyen biztos a dolog.
És az előfordulhat, hogy mondjuk egy kutya vagy macska elájul, tehát vagy rosszul lesz?
Nem szokott. Ők ezt így kevésbé érik meg ezt ilyen traumaként. Itt inkább az szokott lenni gyakran, hogy átveszik a gazdinak a félelmét, vagy az izgalmát, és az, ami inkább meglátszik rajtuk. Ők ezt nem érik így meg, tehát ők így nincsenek ennek tudatában, hogy most mi lesz. Nekem volt egy olyan donorom, tehát ez is pont így nagyon így ellenes volt ennek, hogy jöttek hozzám véradásra. Levettük a vért, így nagyjából egyébként amennyi mennyiség szokott lenni, ez kb. Ilyen 10-20 ml kilónként, tehát az egyáltalán nem is terheli meg őket. És ez a kutya utána ment egy agility versenyre, és teljesen jól szerepelt, és minden rendben volt, és nem volt semmi fel probléma teljesítményével. Tehát ők ezt ilyen szinten nem élik meg hosszul.
Milyen időközönként adhat egyébként vért egy kutya?
Ahogy mi szoktuk, az nagyjából 3-4 havonta, tehát mondjuk egy ilyen évi 3-4 véradás, ami bele szokott férni, de ez is egyébként túl van náluk biztosítva, tehát erre voltak korábban kutatások, és ott havonta vettek le véreket, és ott sem történt semmiféle probléma, sőt egyébként egy egészséges kutya nagyon-nagyon gyorsan regenerálódik. Ez egy másik kutyával kapcsolatos történet, ami nekem ott volt. Ő is jött véradásra, levettük a vért, és annyi volt csak, hogy a labor az csak másnak felett meg, és ott azért volt a vérképében egy kicsi eltérés, nem volt nagyon mészes, csak beszéltük, hogy azért nézzük meg pár nappal később, hogy az ott most pontosan mi is volt, vagy hogy volt, és egy 3-4 nappal később vettünk vért, és már magasabb volt a vörösvérsejt száma, mint a véradás előtt, tehát egy csontban nagyon gyorsan visszatermelte azt a mennyiséget.
És egyébként, hogyha a klinikát nézzük, akkor ott azt be lehet határolni, hogy mondjuk milyen időközönként lenne szükség mondjuk életmentő transzfúzióra, vagy mondjuk vérre. Tehát ezt le lehet bontani hetekre, hónapokra, napokra.
Igazából, hogyha mondjuk egy korlátlan, hogy mondjam, bankból tudnánk dolgozni, akkor azt mondom, hogy itt akár napi szinten találnánk olyan alkalmat, amikor azért mondjuk hasznos lenne. De mondjuk, amikor ez még egy életmentő, még az is hát legalább heti szinten van ilyen, de például most van egy olyan betegünk, akinek már a harmadik transzfúzió kellett, például így 2 héten belül.
Mi emberek, ha elmegyünk vért adni, természetes, hogy önkéntesen és jó szántunkból adunk vért, de úgy általában a véradás után szoktunk kapni, mit tudom, egy csokoládét, sört, vagy virslit, pontosan azért, hogy ott gyorsabban regenerálódjon az ember. A kutyáknál is van ilyen?
Korábban mi azt csináltuk, amikor még én átvettem, hogy akkor járt egy táp. Viszont ezt igazából elvetettük, mert nagyon-nagyon, hogy mondjam, megváltozott most már azért, és nagyon-nagyon széles körül az a táplálási struktúra így kutyáknál, meg ugye rengeteg olyan kutya van, aki nem ehet bármit, más a diétája, tehát nagyon sokszor futottunk bele abba, hogy amit mi adtunk volna tápolni, amit nem jó neki, vagy nem azt teszi, tehát hogy voltak ilyen problémák, és emiatt ezt így változtattuk, hogy akkor legyen olyan, ami mondjuk hasznos számukra, és nyilván valami kis konzervet azért kapnak a végén valami kis finomságot, hogy ezért nekik is így legyen egy pozitív élmény belőle. Itt inkább, amit mi adni szoktunk így, hát ez nyilván neki is hasznos, csak mondjuk a kutya kevésbé ért, ugye együtt mindig vannak vérlaborok, tehát legalább látjuk azt, hogy van, mint van, tehát hogyha van bármiféle kezdődő betegség, akkor ezért azt látjuk. Másrészt pedig az oltásokat szoktuk állni, tehát pont emiatt, hogy ezzel tudjuk így úgymond megköszönni. Hát a gazdinak is, meg nyilván a kutyának is, de ugye neki kevésbé jön így át, hogy segített.
Ugye mondta az interjú elején a jogi szabályozást. Eljöhet az az idő, amikor ennek is lesz megfelelő jogi háttere?
Én nagyon remélem egyébként, az Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban ez a vérbankrendszer, ez teljes mértékben jól megoldott. Tehát ezt azért meg lehet úgy változtatni, hogy jó érésébként én ennek látok, hogy minden racionalitást, és ebben nagyon bízok, hogy egyébként ez sikerülni is fog, mert tényleg hasznos lenne, és mindenféleképpen jó lenne, hogyha ezt rendesen bankszerűen tudnánk alkalmazni.
Ezt egyébként azért is kérdezem, mert tény is való, hogy ma már a kiskedvencek, a házi kiskedvencek, hogyha azt nézem kutyát, macskát, sokszor az emberek, bocsánat, hogy ezt mondom, de gyerek helyet tartanak. Tehát teljes körű családtagnak számít.
Így van, ezt egyetek.
Tehát akkor ezért is lenne fontosabb, hogy ugye itt is jogi keretek között zajlódjon ez az egész.
Pontosan, tehát így nyilván az emberség az mindig nagyon sokat számít ebbe a dologba, tehát mindig megoldjuk, tehát itt ennek ez a lényege, hogy azt, hogy segítsünk, ez mindig egy prioritás jelent. De nyilván sokkal egyszerűbb lenne, hogyha itt emiatt lenne egy nagy város, ahova nem kell itt így ismerősökről bárhonnan így összeszedegetni az embereket, hanem tényleg annyi, hogy elintézünk egy telefont, vagy oda nyúlunk egy polcra, és levesszük, tehát teljesen más lenne ennek az optikája is.
Nehezebb eset egyébként egy állatelengedése? Tehát, hogy inkább így kérdezem, hogy előfordul az, hogy az ember egyszerűen képtelen elengedni, és harcol érte, és mondjuk az inkább már szenvedést okoz az állatnak. Tehát, hogy ezt elfogadják a gazdik? Elengedik a házi kis kedvencüket?
Változó. Van, ahol egyébként ezt ők tényleg így jól látják. Itt nyilván egyébként nekünk állatorvosoknak van egy hatalmas szerepünk ebbe, hogy azt mondjuk, hogy mikor van az a pont, hogy itt a vége, és szenved az állat. Ezt általában azért gazdik is szokták érezni, vagy hogyha azért szörnyítjük a szemüket, azért a nagy rész így tényleg látja. Szerintem itt, ami ebben a borzasztóan nehéz, hogy ugye náluk azért mégiscsak ugye itt az eutanázia az ott van, mint lehetőség, és kicsit így azt érzem, hogy amikor ezt nagyon nehezen hozzák meg ezt a döntést a gazdik, hogy nem akarják úgymond ők vállalni a felelősséget, vagy nem akarják azt mondani, hogy ők nem tettek meg mindent a családtagért igazából. És hogy inkább ezt a vívódást érzem bennük, hogy ők vajon tényleg megtettek-e mindent, amit lehetett, vagy van még egy lépés, van még egy lehetőség, amit meg lehet tenni, és hogy ez az, amiben viszont nekünk van általánosoknak van egyébként, mert szeretnénk, hogy megmutassuk, hogy hol van ez a pont.
Szakemberként, állatorvosként egyébként hogy látja, sokkal többet tartanak ma mondjuk kutyát vagy macskát, mint ahány embernek kellene? Mert én nagyon sokszor azt érzem, hogy Magyarországon azért van még mit tanulni felelős állattartásból.
Sajnos bármennyire is szomorú, de ebbe teljes mértékben egyet kell értenem. Nincs meg, tehát bármennyire is értem, nagyon sokat változott az állattartási kultúra, szerencsére Magyarországon. De azért még mindig nagyon sok esetben van olyan embereknél állat, akiknél nem kéne, mert vagy nem tudnak úgy foglalkozni vele, mert nincs rá megfelelő idegük, nincs rá energiájuk, nincs rá megfelelő kapacitásuk. Vagy, és sajnos egyébként ez is benne van így az állattartásban, hogy nincs rá a megfelelő anyagi keret. És sajnos ez nagyon szomorú így kimondani, de mindenki után náluk nincs meg ez a rendes, akár az egészségügyi ellátás például, úgy, mint mondjuk nálunk egy ilyen rendes TB-keretben. Vannak egyébként erre is lehetőségek egyébként kutyáknál is, tehát így ezzel a lakásbiztosításoknak a nagy része egyébként már tartalmaz ilyen hozzáadható extraként állatbiztosítást. Nyilván ez valamennyire tud ezen segíteni, de egy sajnos ez szokott még mindenki után, ez még nincsen rendesen kialakítva, ezért ez szokott még egy nagyon komoly limitáló tényező lenni, és egyébként borzasztó szokott lenni az, hogy még egy olyan esetben kell mondjuk elaltatni egy állatot, aki mondjuk azért gyógyítható lett volna, mert egyszerűen nincs meg rá megfelelő anyagi forrás.
Igen, és a másik oldal az, amire az állatvédők és az állatorvosok nagyon sokszor felhívják a figyelmet, hogy ma divat lett kutyát tenyészteni. És azért mondom ezt, hogy tenyészteni, mert tele vannak a közösségi oldalak, kiskutya elvihető, és még jobb esetben oltási könyvet kap a kutyáról, aki megveszi mondjuk jóval áron alatt, csak aztán amikor elkezd nőni a kutya, akkor kiderül, hogy hát nem azt a fajta kutyát vettük meg, amit kínáltak egyébként.
Így van, tehát hogy ennek sincsen meg a rendes kerete. Bármilyen is egyébként ugye most már így akár a MEO, akár a macska tenyésztőknek is azért az egyesülete is azért így próbálkozik ez ellen tenni, de látszik, hogy egyszerűen nincsenek meg a megfelelő eszközök erre, és igen, és azért is van rengeteg állat, mert rengeteg sajnos az olyan hátszakorlat igazából, aminek így nem kellett volna úgymond megtörténnie. tényleg tényleg szól az egész, és egyébként ez ami borzasztó szomorú ebben.
Mondjuk már el, ön azért belelát állatorvosként ebbe, hogyha valaki mondjuk szeretne egy kutyát vagy egy macskát tartani, annak mondjuk éves szinten, főleg amíg kicsi az ebb meg a macska, éves szinten mennyit kell például költeni állatorvosra, mert ugye oltások vannak, van, hogy ugye féregtelenítő tabletta kell, stb. Stb.
Mondjuk egy fiatal 0 kilométeres kutyáról mondjuk, hogyha beszélünk, akik mondjuk így tényleg megvesznek így a tenyésztőtől, tegyük föl leszünk ezt a verziót, és akkor még nincsen oltás kell, nyilván a féregfajtás kell, a táp kellenek a nagyjából ezek meg nyilván valamennyi foglalkozás meg ilyenek. Meg nyilván attól is függ mondjuk a méret, amit vegyünk egy 10 kilós kutyát, 10-15 kilós kutyát. Hogyha egy tényleg semmi baj nincsen, hát én azt mondom, hogy így éves szinten, így táptal, orvossal, minden jegyzetben, hogy ilyen 250-300 ezer forint szerintem azért belefut.
És ezt nagyon sokan nem mérik föl.
Így van. Tehát, hogy ez, amit egyébként így sokan nem tudnak, és akkor mi nem beszéltünk arról, hogy mondjuk idősödnek is ezek a jószágok, és jönnek majd a krónikus betegségek, amikor majd gyógyszereket kell szedni, amikor majd vizsgálatokra kell járni, és ott azért mondjuk sajnos nagyon könnyen belefut mondjuk egy ilyen havi 80-100 ezer forintba, és akár ez a dolog borzasztóan magas összegek tudnak lenni.
Igen, és nagyon sok gazdi azt sem tudja, hogy például az ivartalanítással akár megmentheti később a kutyája életét.
Így van. Hát meg ott is van, aki például ezt teljes mértékben mondjuk ellenzi is, különféle elvi érzelmi okokból, tehát nyilván még ilyen csoportok is vannak, meg hát van, ahol egyszerűen nem is tudják azt, mert nem mondják el nekik, nem beszélik ezt mondjuk át ott az ellátó állatorvosokkal, hogy egyébként mennyire hasznos az ivartalanítás is, azért több szempontból is.
Aki egyébként tényleg szeretné mondjuk, hogy a kutyája ilyen önkéntes véradó legyen, akkor annak az a teendője, hogy mondjuk figyeli a közösségi médiába, hogy esetleg keresnek-e valahol, vagy mondjuk fölkeresheti a klinikát és ott jelentkezhet. Vagy állatorvosi rendelőket.
Igazából, amit így lehet, hát így nyilván egyrészt a közösségi média, tehát ott ez így ebből a szempontból könnyebbség, hogy tényleg egyébként az így országszerten működőképes, meg hát természetesen, tehát hogyha így van olyan véradó, aki szívesen jönne önkéntesen, így nem is irányította, csak azért, hogy segítessen, akkor természetesen a klinikán várjuk őt szeretettel, tehát érdemes itt akár a klinikát fölkeresni, akár telefonon, akár e-mailen, akár közvetlenül engem, vagy akár a tanszéket. Hogy mondjam, összességében így is ő is hozzá fog majd eljutni ez az információ, nagyjából mindegy, hogy mi a csatorna. Illetve látott az ellátó orvosokat is egyébként érdemes megkérdezni, nem feltétlenül viszonylag, amit én látok, azért viszonylag kevesen foglalkoznak ezzel így rutinszerűen. Tehát inkább, hogyha vér kell, akkor gyakran csapódik le a már a nagyobb klinikákon pont emiatt.